Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mindenható Úristen, hadd kérjünk téged segítségért, irgalomért és áldásért. Segíts rajtunk, mert minden estől bűnösök vagyunk, és napról napra szaporítjuk a bűnt. Bár akarunk engedelmeskedni, de nem sikerül. Sajnos az is előfordul, hogy nem akarunk engedelmeskedni, és az mindig sikerül. Bocsáss meg bizalmatlanságainkat, hitetlenségeinket, és könyörülj rajtunk. Te, mint a legfőbb gyógyító és a legfőbb orvos, mutass rá beteg pontjainkra. Hozd felszínre azt, ami titkomban rejtve bennünk, hogy számunkra is napvilágra jöjjön, és megszabadulhassunk belőle. Te tisztíts meg, te gyógyíts meg, és te végezz el azt a munkát bennünk, hogy napról napra előrébb haladhassunk a hitben, és napról napra tökéletesebbek legyünk. Hogy mindinkább engedelmeskedjünk neked, és mindinkább Krisztusivá váljék életünk. Hogy így módon is kedvet találhassunk a te szemeid előtt. Hogy így módon is kifejezhessük hálánkat a te irgalmadért, a te Krisztusban bemutatott áldozatodért, az üdvösség, az örök élet reményéért. Így kérünk most, légy jelen Szent Lelked által közöttünk, és nyisd meg a mi szíveinket, füleinket, a te igéd befogadására. Krisztusért kérünk, könyörülj rajtunk. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amelynek alapján Isten szent lelke erejét segítségül hívva hirdetni kívánom köztetek Isten üzenetét, úgy, amit megírva található Dániel könyvének 3. fejezetében, a 3. fejezet válogatott verseiben a következőképpen. Nabukodonozor király csináltatta egy arany állóképet, magassága 60 sing, szélessége 6 sing. Felállítatá azt a dura mezején, Babilon tartományában. És Nabukodonozor király egybegyűjti a fejedelmeket, helytartókat, kormányzókat, bírákat, kincstartókat, tanácsosokat, törvénytevőket és a tartományok minden igazgatóját, hogy jöjjenek az állóképnek felavatására, amelyet Nabukodonozor király állított vala. Akkor egybegyűlének a fejedelmek, helytartók, kormányzók, bírák, kincstartók, tanácsosok, törvénytevők és a tartományok minden igazgatója az állókép felavatására, melyet Nabukodonozor király állítatott, és megállának az állókép előtt, melyet Nabukodonozor állítatott. És a hírnök hangosan kiállta, meghagyadik néktek, ó népek, nemzetek és nyelvek. Mielőtt halljátok a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának, és mindenféle hangszernek szavát, boruljatok le, és imádjátok az arany állóképet, amelyet Nabukodonozor király állítatott. Akárki pedig, aki nem borul le és nem imádja, tüstén bevettetik az égő tüzes kemencébe. Elmenének azért ebben az időben káldorbeli férfiak, és vádat emelének a zsidók ellen. Vannak zsidó férfiak, akiket a babiloni tartomány gondviselésére rendeltél, Sidrák, Misák és Abednégó. Ezek a férfiak nem becsülnek téged, ó király, a te isteneidet nem tisztelik, és az arany állóképet, melyet felállítottál, nem imádják. Szól a Nabukodonozor, és mondanékik. Sidrák, Misák és Abednégó, szánszádékból nem tisztelitek az én istenemet, és nem imádjátok az arany állóképet, melyet felállítottam? Ha tehát készek vagytok, miért halljátok a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát, leboruljatok és imádjátok az állóképet, melyet én csináltattam. De ha nem imádjátok, tüstén bevettettek az égő tüzes kemencébe, és kicsoda az az Isten, aki megszabadítson titeket az én kezeimből. Felelének Sidrák, Misák és Abednégó, és mondának a királynak. Ó Nabukodonozor, nem szükség erre felelnünk néked. Imé, ami Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket. De ha nem tenné is, legyen tudodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, melyet felállítottál, nem imádjuk. Akkor Nabukodonozor eltelik haraggal, és az ő orcájának színe elváltozik. Sidrák, Misák és Abednégó ellen. És azért szóla, és meghagyá, hogy hűtsé be a kemencét hétszerte inkább, mint szokták vala befűteni. Amiatt azonban, hogy a király parancsolata szigorú volt, és a kemence rendkívül izzó vala, azokat a férfiakat, akik Sidrákot, Misákot és Abednégót felvivék, megölé a tűznek lángja. Akkor Nabukodonozor király megijedt, és ijedve felkele, szóla és mondta az ő tanácsosainak. Nem 3 férfiút vetén ki a tűz közepébe megkötözve? Felelének és mondának a királynak. Bizonyára, ó király! Felele és monda. Imé 4 férfiút látok szabadon járni a tűz közepében, és semmi sérelem sincs bennük, és a negyediknek ábrázata olyan, mint valami Istenek fiájé. És egybegyűlvén a fejedelmek, helytartók és kormányzók, a király tanácsosai, nézik vala ezeket a férfiakat, hogy a tűznek semmi hatalma nem lett az ő testükön, és hogy egy hajszáluk sem égett meg, és az ő alsó ruháik meg nem változtak, és a tűz szaga sem járta át őket. Testvéreim, keresztény gyülekezet. A mai világban, ellentétben a korábbi évszázadokkal, már az emberek, ha vitatkoznak Isten dolgairól, nem hitvallásokon vitatkoznak, nem hitelveken, nem dogmákon, hanem ma már azon vitatkoznak, van-e Isten, vagy nincs. Létezik-e az a teremtő, akit mi imádunk, vagy csupán önáltatás, önhipnózis, önbecsapás? Tévedés az egész. És hogy e fölött folyik a vita, az emberek azt nézik, hogy a mindenható hogyan bánik az ő teremtményeivel, és különösképpen azokkal, akik az ő népének hívattatnak. Azon próbálják lemérni és leszűrni Isten létét vagy nem létét, jóságát, vagy esetleg gonoszságát, hogy mi történik a hívekkel, hogy sikerül vagy nem sikerül a hívek élete, elképzeléseik, vagy gondolataik. És eme történet bizony megmutatja nekünk, hogy a hívek élete nem mindig fenékig tejfel, de azokat, akiket akar az Úristen, megszabadíthat csodák által. Gondot viselhet róluk, és akárhova helyezheti őket. Aki itt volt tegnap, vagy tegnap előtt, az talán jobban tisztában van eme történet előzményeivel. Aki nem volt itt, annak kedvéért néhány mondatot szólnék, főként a tegnapi napról. Tegnap arról volt szó, hogy Nabukodonozor király látott egy álmot, egy nyugtalanító álmot, és az álomban megjelent neki egy bálványkép. Persze az álomra nem emlékezett pontosan, és ezt maga Dániel mondta el neki részletesen, hogy mit is álmodott. Szóval Nabukodonozor látott álmában egy hatalmas bálványképet, melynek arany feje volt, aztán a fejétől lefelé ezüst, majd réz, aztán vas és vas és cserép keveréke. És álmában látott Nabukodonozor egy követ, melyet kéz nem érintett, és ez a kő szétzúzta ezt a bálványképet, ezt a bálványszobrot, és a kő heggyé lett, és abban az időben épített az Úristen egy olyan országot, mely soha örökké meg nem romol, soha örökké el nem múlik, és az emberek birodalma soha nem vesz rajta erőt. Az álom Nabukodonozornak azt jelentette, hogy ő utána a birodalom elkezd szétesni. Bár ő az aranyálló, aranyfej az állóképen, de utána a birodalom változik, ezüst, réz, vas, vas és cserép. És bár a birodalom romlása nem feltétlenül jelenti erejének gyengülését, de értékrendjében mindenképpen romlik a birodalom, ugye arany a legértékesebb, aztán egyre értéktelenebb fémek, majd végén már fémnek és cserépnek keveréke következik. És azt is tudni kell, hogy a vas viszont erősebb a fölötte levő aranynál, ezüstnél, réznél. És bár Nabukodonozor megtudta, hogy ezt hozza a jövő, valószínűleg tovább nyugtalanította ez a számára szörnyű jövőkép, és megpróbálta azt tenni, amit ma is mindenki tesz, aki talán rossz hírt kap a mindenhatótól, megpróbál ellene küzdeni. Nabukodonozor egy hatalmas aranybálványt csináltat Ez körülbelül olyan 33 méter magas lehetett, nem volt picike. És aranyból volt, ő magát jelképezte. És ő ezzel azt akarta kifejezni, hogy bár az álom másról beszélt, ő megépítette a saját maga bálványát. Mely egyelőre nem tör össze semmi, mely áll, és mely feje tetejétől a talpáig bizony arany. Bár hallotta Isten igéjét, nem akarja tudomásul venni. Bár hallotta Isten végzését, ő mégis másként dönt és másként végez, és megpróbál a mindenható ellen tenni, a mindenható ellen cselekedni, a mindenható akarata ellen alkotni. Nem ismerős ez az állapot? Mond valamit neked az Úristen, és neked nem tetszik, és próbálsz mást tenni. Terel valamerre az Úristen, neked nem tetszik, és próbálsz másfelé menni. És falba ütközöl, beütöd a fejed. Amit eltervezel, nem jön be. Az jön be, amit a mindenható mond. Sőt, még azt is megteheted, hogy Isten igéjébe belemagyarázol bármit, ami lelkednek és elmédnek kedves, akkor sem az lesz, amit te akarsz, és amit te látni akarsz, amit te gondolni szeretnél. Az lesz, amit Isten akar. Ez lett Nabukodonozor birodalmával is, amit az Isten akart. Aztán elkészül, ugye az állókép, az a bálvány, és Nabukodonozor kihirdeti, hogy mindenki boruljon le ezelőtt a bálvány előtt, lesz síp, lant, citera, mindenféle zeneszerszám, és mindenki köteles ezt a bálványt imádni, Istenként imádni, elfogadni, mint legfőbb értéket. És összehívattatik minden főember, a nép egész elitje. És hát nincs új a nap alatt, már akkor is volt show business, csak nem így hívták. Szól a zene, megvan a mulatság. Boruljatok le. Szól a zene, jön az agymosás, íme az érték, őt imádjátok. És ha megfelelő számú tömeg összegyűlik, hát az nem sok jóra vezet az egyén szabadságát illetően, hisz az ilyen tömegeknek megvan az a sajátossága, hogy lehet vezetni őket. És aki ért a propagandához, az tudja is vezetni a tömeget arra, amerre talán az egyes ember nem akar menni, de a tömeg hatására és a többi ember hatására mennek. És amikor talán megkérdezte Pilátus, hogy kit engedjenek el, Barabást vagy Jézust, lehet, hogy az egyes ember mondta volna, hogy Jézus, de a tömeg mégis a bűnöst kívánta. És hányszor hallani emberektől, hogy bizonyos dolgokat azért csinálnak, mert mások is úgy csinálják. Mert úgy csinálja a többi, és biztos úgy a jó. És még hívőkörökben is lehet hallani, hogy ő azért csinálja azt, mert a másik testvér is azt csinálja. Nem saját meggyőződésből teszi, amit tesz, hanem azért, mert a másik teszi. Vagy a többség teszi. És ha Luther úgy gondolkozott volna, hogy a többségnek van igaza, vagy Calvin, akkor mi most nem lennénk itt. Vagy ha itt lennénk, akkor ez a templom nem református templom volna. De ők, Luther, Calvin, és oly sok hitvalló, mert másként gondolkozni, és mertek másként gondolkozni a keresztény vértanúk, nem úgy, mint a tömeg, hanem úgy, ahogy Isten adta nekik gondolkozni. És saját maguk meggyőződéséből tették azt, amit tettek. És bár mindenki leborul a bálványkép előtt, bár mindenki elfogadja azt az értékrendet, amit a világ sugall, az Úristen megszólít három embert, három ifjút, és megadja nekik, hogy gondolataikban szabadok legyenek. És ők bizony nem borulnak le a bálványkép előtt. Ők nem mennek a tömeg után, ők nem fogadják el mások értékrendjét és értékeit, hanem tartják a saját maguk Istentől kapott értékrendjét és értékeit, és megállnak. Milyen nehéz megállni, amikor mindenki megy. Szinte sodorna a tömeg. És hogyha mindenki azt mondja valamire, hogy az jó, nagyon nehéz azt mondani, hogy rossz. Mert elkezdünk azon gondolkozni, talán bennünk van a hiba. Elkezdünk azon gondolkozni, hogy talán mi nem látunk jól. És elbizonytalanodunk. Pszichológusok meg tudják csinálni azt a tesztet, hogy bemegy 10 ember egy szobába, van egy matematikai példa, nagyon egyszerű, abból 9 ember beavatott. Egy ember nem. Ez a 9 ember rossz megoldást mond. És az az egy ember vajon mit fog mondani? Az esetek túlnyomó többségében elbizonytalanodik, és ő is a rossz megoldást mondja, pedig nagyon jól tudja, hogy nem úgy kéne tenni. És ha kevesen vannak azok, akik merik vállalni, hogy kiállnak saját igazuk mellett. Akit Isten lelke indít, az meri vállalni mindig, hogy kiálljon saját igaza mellett. Ha figyel az ő urára, és egy pillanatra sem szűnik meg hinni és bízni benne. Aztán jönnek a vádolók, bevádolják őket, király elé kerülnek. Ők akkor is azt mondják, márpedig ők nem borulnak le a bálvány előtt. Mert az Úristen megszabadította őket a bálványimádás idegen Istenek imádásának terhétől, kényszerétől. Isten megszabadítja az övéit. De nem csak ettől, hanem megszabadítja őket a hamis Isten imádás csapdájától is. Ugyanis azt mondja ez a három fiatalember, Sidrák, Misánk és Abednégó, hogy az ő Istenük meg tudja őket szabadítani a tüzes kemencéből és a király kezéből is, de ha nem tenné is, akkor sem borulnak le. Istenben való hitnek van két veszedelmes tévútja. Az egyik az, hogy elhisszük, hogy van Isten, csak éppenséggel azt nem hisszük el, és nem veszük tudomásul, hogy ő bárhonnan meg tud szabadítani, bármivel meg tud minket ajándékozni. És Sára és Ábrahám sem hitte el, hogy nekik lehet még gyerekük, és Sára gondolkozott, Ábrahám pedig rábólintott az asszony szavára, behívták a szolgálót, és lett Izmael. Ugye az arabok ősatja. Hadd ne fejtegessen, mit jelentett ez. A legnagyobb sértés Isten felé, hogyha mi nem hisszük el, hogy ő mindenható. Hogyha azt mondjuk, hogy ő van Isten, de vannak természeti törvények, és mintha azok fölött nem lenne Úr. A másik kísértés, hogy elvárjuk, hogy ő mindig megszabadítson minket. Elvárjuk, hogy ő azt tegye, amit mi akarunk, és ezzel mint egy mágiát akarunk tenni. Hiszük, hogy van Isten, és elvárjuk, hogy úgy táncoljon, ahogy mi fütyülünk, hogy megadja mindazt, amit kérünk, és hogy úgy cselekedjen, ahogy mi akarjuk. Hogy Isten akaratát igazítjuk a mi akaratunkhoz, és nem a mi akaratunkat az Isten akaratához. És persze, hogy az Isten nem cselekszik, vagy ha cselekszik, azért cselekszik, hogy megtanítson minket. Gondoljatok csak a tékozdó fiú esetére. Add ki a vagyomból rám eső részt. Megkapta. Aztán oda jutott, hogy ette, amit a malacok ettek. A tisztátalan állat ennivalóját volt kénytelen enni, és a tisztátalan állatra kellett vigyáznia. Milyen megaláztatás. Sítrák, Misák és Abednégó nem esik bele a hamis, igaz Isten tiszteletébe. Hite nem áll, hit, hanem valóságos. A mi Istenünk meg tud szabadítani minket, ha akar, de ha nem tenné is. Kész vagy erre? És kész vagy arra is, hogy a kétségbeesés pillanatában, amikor ott állsz a kemence előtt, és bele fogsz vettetni, és érzed a tűz perzselését az arcodon, na akkor is kész vagy ezt mondani? Amikor közvetlen életveszélybe vagy, hogy közvetlenül rád akar zuhanni valami csapás, akkor nagyon könnyű Istennek nemet mondani, és a zsarnoknak igent. Amikor az ember fizikai léte veszélybe kerül, vagy valamelyik szerettének a léte, hogy mondja kellemetlen dolgot. Hogyha szemed láttára kínozzák meg a fiadat, és ölik meg, vagy boncolják föl elevenen, igent mondanál akkor is Istennek? A saját szemed látára ölik meg szüleidet, vagy kínozzák meg, és boncolják föl elevenen. Igent tudnál mondani akkor is Istennek? Mert ugye még saját magunk halála is szenvedése. Na de szeretteink halála is szenvedése. Jobb ki tudta mondani az Úrat, az Úr vette el, áldott legyen az Úrnak a neve. Te ki tudod ezt mondani? Nagyon nehéz. Mindened, amit van, szüleid, gyermekeid, szeretteid, társad, ajándék, Istentől kaptad. Nem a tiéd, nem te teremtetted, Isten adta. És ahogy a te életed, úgy az ő életük is Isten kezében van. Ekkor is ki tudnád mondani, hogy nem borulsz le a bálvány előtt? Isten meg tudja adni azt az erőt, hogy ezt ki tud mondani. És bevettetnek a kemencébe. A kemence rendesen be van fűtve, az őket bevevő férfiak meghalnak, mert kicsap a láng. De a hitvallóit bizony most megszabadítja az Úristen. Úgy jönnek ki a tűzből, hogy még a füst szaga sem járja át ruhájukat. És Nabukodonozor látja a csodát, és beleesik a csodahit hibájába. Leborul és áldja a mindenhatót, de nem tér meg. Látja a csodát, de nem jut hitre. Mert majd a negyedik fejezetben olvasható, hogy ugyanúgy jár tovább, ahogy azelőtt, és őrültsége miatt elvettetik. Isten meg tud szabadítani téged, meg tud szabadítani mindannyiunkat. Megszabadíthat hamis istenek imádatától, és az igaz Isten imádatára vezethet. Megszabadíthat az igaz Isten hamis imádatától. Megszabadíthat a halálos veszedelem küszöbén a kétségbeeséstől. Megállhat egy nyugalommal, egy szent közömbösséggel, hogy tudod, te és társaid Isten kezében vagytok. És élet vagy halál, mit számít, ha Isten körülvesz titeket? Élet vagy halál, mit számít, ha odaát vár egy örök élet? Ha már a lelked él, és meg tud szabadítani a csodahit hamis hitétől, a csodahit elvárásaitól. Attól, hogy hiszek, ha Isten ezt és ezt megcselekszi, nem fogsz hinni. Jézus korában sem hittek. Ugye Gazdag és Lázár példájánál elhangzik. Ha halottak közül valaki visszajön, annak sem fognak hinni. És Jézus visszajött, és nem hittek neki. Nem a csodákból, hanem Isten igéjéből fogsz hinni. Azért, mert Jézus meghalt érted, hogy neked életed legyen. Örök életed. És békességed. Akármi vesz is körül, és jöjjön élet vagy halál, soha ne feledd. Jézus meghalt érted. Föltámadt, legyőzte a halált. Él az Isten, és szeret. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Úristen, bocsáss meg minékünk, hogy oly sokszor halljuk a Te ígédet, de nem törődünk vele. Azt akarjuk, amit látni szeretnénk. Azt próbáljuk elhozni, ami nekünk kedves. Nem figyelve rád. Bocsáss meg, hogy oly gyakran bedőlünk a tömegnek, a tömeghipnózisnak, annak az értékrendnek, amit ez a világ közvetít felénk, és azt hiszük, hogy ez a világ a minden, és eme világ kínálta, csillogó dolgok jelentik a mindenséget, a boldogságot, azt, amire szükségünk van. És elfeledkezünk arról, hogy egy örökké valóság vár ránk a földi időkorlátokkal szemben. Bocsáss meg, hogy gyakran nem merünk vállalni téged, nem merünk kiállni hitünkért, nem merünk úgy cselekedni, ahogy te mondod, és így megtagadunk téged sokkal veszélytelenebb helyzetekben is. És hadd kérjünk téged, ha olyan helyzetbe kerülnénk az életben, amiben Sidrák, Misák és Abednégó, hogy akkor is tanúbizonyságot tudjunk tenni rólad. És hadd kérjünk téged, ne vigy minket a kísértésbe. Ha egy mód van rá, óvj meg minket az ilyen veszedelmektől. De ne a mi akaratunk, hanem a te akaratod legyen meg. Mert minden bizonnyal úgy vagyunk jól, ahogy te akarod. És hadd kérjünk téged, őrizd meg minket mindig a végső kétségbeesés pillanatában. És óvj meg minket a csodahit álhitétől. Így kérünk Krisztusért, könyörülj rajtunk. Amen. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.